Kolossébeliekhez írott levél harmadik részéből olvassuk a Jóisten igéjét. Kolossébeliekhez írott levél harmadik részéből olvassuk az első verstől a negyedik versig. Miután elolvastuk az igét, letérdelünk a Jóisten színe előtt imádkozni, és egy testvért kérek, hogy áldást kérő imába vezesse. Tehát le fogunk térdelni, és úgy imádkozunk. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Idáig a Szent Ige, térdeljünk le imádkozni.
Mennyei Atyám, köszönjük azt, hogy drága lelked által újra szólni akarsz hozzánk, hogy te igéből szeretnék a szívünket szélesre kipárni, hogy a te igéd legyen uralmalá és alhalmalá mi szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted az üzenetet erre a délelőtre, kérlek, hogy áld meg testvérünket is, hogy a lélek erejével tudja azt közvetíteni, a kijelentés lelkével, a lélek igazi hathatós erejével, és Uram, kérünk, hogy ha lenne a szívünkben valami ellenállás a te igéddel szemben, kérünk, hogy távolít azt el, melegíts fel a mi szívünket a te igéddel, Uram, szükségünk van rá, és kérlek, hogy bármi keménység lenne az én szívemben, és Uram, ami igénynek ellenáll, kérlek, hogy igédet, mint szivazúgó körölt használd az én szívembe és mindannyiunk szívébe, mert szükségünk van arra, hogy egészen megjárt, amit szívünknek és az ízeknek a megoszlásaira te igéd járját az életünket. Urunk, köszönjük, hogy hatalmat akarsz a te igédnek. Segíts meg, hogy áldás, hogy áradjon mindannyiunk életére. Amen.
Amen. Pál apostol egy jó levélíró volt. Volt, amikor gyengeségei, vagy legtöbbször gyengesége és betegsége miatt nem ő írta meg a leveleit, hanem tolba mondta egyik vagy másik munkatársának. Volt, amikor alá is íratta a munkatársával a levelet, de volt, amikor a saját kezével írta alá a levelet. Talán a Galatákról írott levélre. Olvassuk, hogy milyen nagy betűkkel írom, mondja ő. A Pál apostol leveleinek a szerkezete persze a Szentlélek sugallatára írva először megszólítja a testvéreket, általában a szenteknek nevezi őket, a Krisztusban kiválasztott, a Krisztusban elhívott szenteknek általában így írja a levelet, melyek Korintusban, vagy Efézusban vannak, vagy Kolosséban, vagy ehhez hasonló. Gondolok azokra a levelekre, amelyeket a gyülekezetnek ír, mert vannak pásztori levelei is, amiről hallottunk már többször, amit személyeknek, munkatársainak ír, ilyen levelek a Timóteushoz írt levél, a Tituszhoz írt levél, a Filemonhoz írt levél. Általában a megszólítás után van a háladása, vagy dicsérete, kiemeli a gyülekezetnek, annak a gyülekezetnek a jó tulajdonságait, és a háladást, hogy a Jóisten mit végezett el az életükben, azután pedig rátér a hibákra. Ezért hallottunk annyi negatív dolgot, a Bibliaórán is, a római levélben, mert ott rátért a negatív dolgokra, ami miatt tulajdonképpen kellett írni a levelet. A többi az körítés volt. A körítés is nagyon jó. És a körítés az segít nekünk, hogy könnyebben megedjük a lényeges dolgot az ételből, de a körítés az körítés. És itt ebben a levélben is, tehát a római levélben, majd mondjam úgy a csúcspont, ugye a 7. és a 8. rész, akkor azt mondja, nincsen immár semmi kárhoztatások, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak, és onnantól arra felé pedig beszél a megoldásokról, hogy mi az a megoldás arra a problémákra, amelyiket ő feltárt, és aztán hogy lehet győzedelmes életet élni. Róma 12-ben milyen győzedelmesen beszél az apostol. Itt a felolvasott igében is erről van szó. Olvastuk már a múlt héten, elkezdtük olvasni, megszólítja a testvéreket, hálát ad a testvérekért, akkor elmondja, hogy téptanítások vannak köztetek, vannak, akik megzavarnak, vannak, akik megvásárolnak, vannak, akik könnyű beszédekkel titeket elhitetnek, és itt pedig a második rész utolsó versébe, sőt a második részbe elmondja, hogy megoldás nincs, csak Krisztusban, és a Krisztushoz való térésben, és itt a harmadik részben, amit felolvastunk, azt mondja, hogy ha ez megoldódott nálatok, helyreállt a kapcsolat az Istennel, akkor nagy lehetőségeitek vannak Jézus Krisztussal élni. Úgyhogy a felolvasott igének az áhítatban fogalmazott címe, vagy fő mondani valója, Krisztusban elrejtett élet. Én még írtam egy ilyen mondani valót is, hogy lehetőségeink Krisztusban, vagy esélyeink Krisztusban, vagy kiváltságaink Krisztusban. Testvéreim, amit szeretnék úgy bevezetőben elmondani, az, hogy ezek a lehetőségek, és ezek az esélyek, és ezek a kiváltságok, és ezek a gazdagságok, amit Pál apostol itt felsorol, ez egy az egybe átültethető a mi életünkben, és a miénk lehet. Általában, akinek étvágya van, jó ízűen eszik. Hogy valakit nézel, jó ízűen eszik. Hogy élvezi az ételt. És hogyha jó az emésztőrendszere, akkor a szervezet minden vitamint, minden ásványi sót, minden proteint, fehérjét, mindent feldolgoz, és a szervezet, az egészséges szervezet, ha feldolgozza a táplálékot, akkor abból erőt nyer, és alkalmas a munkára. Emlékszem, hogy ezelőtt tizenvalahány éve, mikor Budapesten megvizsgálták a májamat, tüdőm miatt mentem oda a Korányi kórházba, kin egészen a budai hegyekben van egy ilyen szanatórium, akkor megvizsgáltak, megnyomogatta az orvos a májam felől, meg a tüdőm, meg itt-ott, ahogy kívülről, azt állapította meg, hogy lusta májam. Lusta májam. Másoknak lusta az epéje. Másoknak köves a veséje. És ezek mind megakadályoznak abban, hogy a megevett táplálékot hasznosítsa a szervezet, hogy egészséges legyen, erős legyen, alkalmas legyen a feladatok elvégzésére. Valami így van a lelki életben is. A mai délelőtti menüben beletette a Jóisten, hogy adjunk hálát a kiáradó kegyelemért. Az új fordításban az van, hogy bőségesen kiárad a kegyelem, mondja Pál apostol, írja Timóteusnak, az ő barátjának, vagy a Károli fordítás szerint, amiből olvastam, azt mondja, szer felett megsokasodott a kegyelem. Tehát egy szer feletti bűnösnek szer feletti kegyelem. Egy teljesen elmerült bűnösnek bőségesen kiáradó kegyelem. Aztán a Bibliórán hallottunk arról, és ez a délelőtti menübe, lelki menübe benne volt, ezt meg lehet enni, el lehet fogyasztani, jó étvágyjal, jó ízűen, főleg, hogyha lélek indításából jövünk a templomba, és kívánjuk azt, Uram, mindent értékesíteni akarok a lelkemnek, ami ott történik. Mindent! Akkor arról volt szó, hogyha megromlik a kegyelem, nem tud bőségesen munkálkodni az életünkben, akkor megromlik a kapcsolat Istennel, nincs Istennel igazi, valóságos kapcsolatom, és itt nem lehet elkerülni a megtérést. Itt nem lehet elkerülni a megtérést. És a megtérés mindig hasonlít az első megtéréshez. Amikor először igazán, őszintén megtértem, akkor ugyanazt munkálja ki a Jóisten bennem, hogy kapcsolódjak újból, szervesen tartozzak Istenhez, Krisztushoz. Most pedig azt mondja itt az ige, ha ez megtörtént, akkor óriási lehetőségek nyíltak meg, és nyílnak meg a hívő ember előtt. Négy dolog, amit úgy megemlítek. Az első. Isten kegyelme folytán megnyílik a lehetőség, hogy az ember újat kezdjen, ha elesett. Vagy, ahogy szokták mondani, a második esély lehetősége. Vagy kiegészítem, a többszöri lehetőség esély, a többszöri lehetőség esélye. Amikor elesek, amikor megbotlok, újból fölállhatok. Amikor vétkezek, újból megtérhetek. Jól hangzik, és az egyetemisták tudják, mi az, amikor azt mondja a tanárnő, vagy a tanár, hogy lehet pótvizsgázni. Nagyon jó, ha az első vizsgát veszi az ember, az első kanyart. De aki elesett, vagy kifutott az első kanyarba, és azt mondja, újra lehet kezdeni, ez egy nagyon nagy örömhír. Ilyen esélyei vannak a hívő embernek. Ezért próbálunk bárhol, amikor valahol egy családban megromlik a kapcsolat, vagy egy gyülekezetben, vagy a testvérek között megromlik a kapcsolat, próbálunk esélyt adni egymásnak, mert Isten is adott nekünk. Ez nem azt jelenti, hogy a bűn nem bűn, és hogy a módszerekben hogy ad esélyt az Isten, ez az ő dolga. Egyiknek úgy ad esélyt, hogy betegséget enged meg, hogy meg tudjon alázkodni, mert annélkül nem tud megalázkodni. Vagy egy másiknak úgy ad esélyt a Jóisten, hogy egyik vagy másik testvér figyelmezteti. Vagy a másiknak úgy ad esélyt a Jóisten, hogy fegyelmezés alá kerül. De Isten esélyt ad arra, mert ennek mind ezeknek a dolgoknak, amit elmondtam, ennek a Jóisten van a háta mögött, és ez azért van, mert nem a betegség a célja az Istennek, nem a figyelmeztetés a célja az Istennek, nem a fegyelmezés a célja az Istennek, hanem hogy ide adhassa az esélyt. Esélyt pedig nem adhat csak annak, azt mondta Elemér testvér, aki el van ítélve, annak kell ad kegyelem. Tehát itt a felolvasott igében azt olvastuk, hogy mert meghaltatok, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, az odafelvalókkal törődjetek, ahol a Krisztus van az Istennek, jobbján ülvén, az odafeltvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. Tehát az első dolog, amit szeretnék megenni a lelki emésztőszerveimmel megemészteni, hogy mindig van ezen a földön esélye az embernek, meghalni, vagy lezárni az életemben egy olyan periódust, vagy lezárni az életemben egy olyan szokást, bűnös szokást, ami oda tapadt a lelkemhez, ami oda tapadt a szívemhez, ami szinte természetem, és magamtól, a természetemtől nem tudok megszabadulni, csak halál által. Nem lehet az óemberi természetet átnevelni. Az oroszlánt meg lehet tanítani arra, hogy a cirkuszba átugorjon a tüzes karikán. A gyilkos krokodilt meg lehet nevelni arra, hogy megpuszíja a szelídítőt. Az újságban volt valamelyik nap egy ilyen kép, amikor egy krokodil megpuszilta a szelídítőt, a gondnokját. Viszont azt is lehetett látni, hogy egy híres, ilyen hüllő specialista Ausztráliába áldozata lett, mert elfelejtett a krokodil, hogy a kedves gazdája mennyi jót tett vele, és halálos harapás mért rá. És fiatal ember volt, középkorú, 40 év körül. Meg lehet szelídíteni, át lehet nevelni, de egy adott pillanatban kiüt az óemberi természet, és ettől nem lehet megszabadulni, csak halál által. Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kedves testvéreim, kedves barátaim, nem szeretnék vizet prédikálni és bort inni. Ez nekem is gond, de hála jó Istennek, hogy esély van erre. Hogy esély van erre. És hála jó Istennek, hogy olyan komoly ez a dolog, hogy nem lehet vallásos cselekedetekkel, vallásos szertartásokkal, vagy jó cselekítettekkel egyenlíteni a mérlegnek a két serpenyőjét. Egy mód van meghalni abban annak, amit vétkeztem, amit tévedtem. És ezt akarnom kell. Nem tudok meghalni magamnak, nem tudom megöldökölni magamban, de engedhetem Istennek, hogy megöldökölje bennem a feltápászkodó olyemberi természetet. Mert ha tovább olvassuk, akkor azt olvassuk az 5. versben, majd holnap este családi istentiszteleten olvassuk: öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujasságot, gonosz kívánságot és fösvénységet. Az új fordításban az van, hogy kapzsiságot, ami bálványimádás, melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Tehát ez az óriási nagy kegyelem, kedves testvéreim, kedves barátaim, hogy meg lehet halni. Van ez az esélyünk. De ez az egyetlen esélyünk. Ez az egyetlen lehetőség van. Kérjük a jó Istentől ezt a kegyelmet, hogy szeressünk meghalni a mi bűneinknek. Hogy felemeljen az Isten. Hogy megállhasson az Isten. Hanem egy életen át kínlódunk magunkkal, és kínlódnak a körülöttünk levők is. Mert nagyon ravasz az ördög, világosság angyalának üldözik, és ezt az egyetlen szeretné, hogy kikerüljük. Mert ha tudta volna, hogy az Úr Jézus feltámad a halálból, akkor nem ölték volna meg a dicsőség fiát. De ez a mi nagy esélyünk. Hogy az Úr Jézus, ahogy meghalt, mi is vele együtt a keresztre kerültünk, és kerülhetünk, ha aláírjuk neki az engedményt, hogy igen, Uram, vállalom, hogy egyesüljek veled a halálban, hogy a te feltámadásodban is veled lehessek. Másik nagy esély, hogy élhetünk, mert feltámadtatok, mert ezt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában való életben élem, hitben van élem. Vagy itt azt mondja, mikor Krisztus a mi életünk megjelen, teljesen egy újat lehet kezdeni. Teljesen egy újat lehet kezdeni. Olvastam valahol, hogy egyik tapasztalt hívő emberhez elment egy fiatal hívő, második világháború idejében volt, és mikor a bombázó gépek az ellenség városai fölött, megyes testvértől hallottam ezt a szót, először azóta mindig a fülembe cseng, szőnyegbombázás. Szőnyegbombázás. Mikor az ellenséges városra egy ilyen szőnyegbombázást zúdítottak, akkor a rádióban hallgatta ez a fiatal hívő, hogy na, megtörtént, hogy az ellenségre szőnyegbombázást. És azt mondja ez a tapasztalt hívő, tudod mit? Az Isten gyülekezeteinek nincsenek bombázói. Vagyis az Isten gyermekei nem örvennek annak, hogy az ellenségnek közül nők és férfiak és gyermekek haltak meg. Az Isten gyülekezetének nincsenek bombázói. Az Isten gyülekezete nem örvend annak, hogy az ellenség meghalt. Mármint emberek. Az Isten gyülekezete nem örvend annak, hogy aki kellemetlen volt számomra, azt Isten félretette. És közben Isten eszköze volt. Mert teljesen új életet lehet kezdeni. Mert feltámadtatok. Mert feltámadtatok. Mert új életet kaptatok. Testvéreim, ez annyira megszokott mi közöttünk, hívők között ezek a kifejezések, hogy már szinte oda se figyelünk, mert ez annyira megszokott, hogy megtértem, újjászülettem, új életben járok, annyira, de hogy működik ez a gyakorlatban? Vagy működik-e egyáltalán a gyakorlatban? Mert sokszor nem ismerek magamra, de mondod te is, nem ismerek magamra, hogy létezik, hogy úgy kikeltem képemből akkor. A nagy nyomorúsága az, hogy még észre se vettem. De a nyomorúság az, hogy még mikor figyelmeztetnek sem, ismerek magamra. Azt mondja itt a Jóisten igéje, ha feltámadtatok a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressétek, mert Krisztus a mi életünk. Meg lehet állapítani egy embernek, hogy miért él. Meg lehet állapítani. Meg lehet állapítani. Ha elmegyünk ki a kirándulni, aki nagyon szereti futballozni, az első dolog, hogy azonnal belerúg a labdába. Azonnal. Aki szereti imádkozni, nem képmutatásból, de hálát ad az Istennek, hogy kiérkezett arra a kiránduló helyre. Akinek a hasa az Istene, az mindjárt azon töpreng, hogy hamar tüzet és hamar meg a micset, meg a mi. Meg lehet ismerni, eláruljuk magunkat. Elárunk magunkat. Vagy a mindennapi életbe. Meg lehet látni, hogy kinek mi fontos. Mert amire a legtöbb időt szentel, amin a legtöbbet gondolkozik, az az élete. Azt mondta a másik, nekem a foci az életem. A másik azt mondja, nekem a szolgálatom az életem. Pál apostol azt mondja, Krisztus a mi életünk. Nem sajátítja ki. Szóval Krisztus, akire a legtöbbet gondolok. Krisztus, akivel a legtöbbet beszélek. Krisztus, akihez hasonlítom az életemet. És ez működik a gyakorlati életben. Nem mindenkiben, aki azt mondja, hogy ilyen. Pál apostol azt mondja, ha feltámadtatok. Ha ez megtörtént, akkor ez működik. De akkor figyeljetek oda, hogy ez működik. Testvéreim, sokszor hitetlenek, vagy kicsinyhitűek vagyunk Istennel szembe, hogy egy ilyen gyarló emberből, mint én, ki tudja ezt hozni. Már annyi bukásom, már annyi félrelépésem, már annyi elterülésem volt, hogy már elment minden kedvem magamtól. És akkor, hogy szépítsek, akkor azt mondom, hát mindannyian vétkeztünk, mindannyian ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, én is belesorozom magamat, de itt arról van szó, hogy nem hiszem a jó Istennek azt, hogy ezt ki tudja hozni belőle. Hogy ezt meg tudja csinálni vele. Hogy ez működjék. Aztán egy következő nagy esély, hogy védelmet lehet tapasztalni. Azt mondja, ha feltámadtok, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. A mi életünk el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. Ez azt jelenti, hogy minden, ha Krisztus a mi életünk, akkor minden, ami minket ér, az legalább két kerítésen kell átmenjen. Ha akarom másképpen kifejezni, akkor két határátlépőt kell átlépjen. Legálisan. Ha a repülőre való felszállást akarom használni példának, akkor legalább két kapun kell átmenni. A check-innél, vagyis a podgyász, meg utas felvételnél. Legalább két kapun kell átmenni. Két kapun jön át a kísértés, két kapun jön át a nyomorúság, a megpróbáltatás, a betegség. Krisztussal az Istenben el vagyok rejtve, és nem engedi közel hozzám csak annyira kísértőt ez a két kapu, olyan pontos ott a nyilvántartás, annyira hamisíthatatlan ez az útlevél, hogy ott nem lehet kijátszani. Azt mondják, hogy a tolvajok mindig egy lépéssel előbb járnak fejlődésben, mint a rendőrök. Magyarországon már, ha új kocsit lopnak, akkor nem adják el, mert már rájuk csap a rendőrség. Tehát már van olyan műszer, hogy ezt hamar ki tudják teríteni. Hanem most arra álltak rá a tolvajok, hogy azonnal valamelyik erdőbe szétszedik. Van egynek ilyen illegális bunkerek, műhelyek. Ahogy ellopták az első útjuk, nagyon gyorsan, ha lehet 120-assal, oda abba a bunkerbe, ott gyorsan szétszedik, megvan a hálózat, hogy melyik üzletbe, melyik alkatrészt adják el, és kész. Jönnek a rendőrök, és azt mondják, törvényt kéne hozni, hogy minden főbb alkatrészbe beütni az alváznak a számát. De azt mondja erre a sofőr, a tulajdonos, hogy de megéri nekem, hogy 50 ezer forinttal többet fizessek? Nem fétem úgy a kocsimat. És akkor nem lehet egy ilyen általános. Tehát mindig előbb van a tolvaj, mint a rendőr. De nem az Istennél. De nem az Istennél. Ha Krisztus a mi életünk, ha ő az első a mi életünkben, akkor legalább két kapunk el, átjöjjön a kísértő. Legalább két kapun, és ha azt mondja Isten, Krisztus, mehetsz, mert az én szolgám ezáltal próbáltatik meg, hogy elesik vagy nem esik el, vagy Istenben, vagy a betegség ezen a két kapun kell átmenjen, és hogyha szabad pecsétet kap, akkor megy. De akkor aztán többé ne jajgassunk, és ne sziszegjünk, ha Krisztusban vagyunk. Akkor vegyük az Isten kezéből. Mert ebből a védelem a miénk. És ha védelmen átjöhetett, akkor azt jelenti, hogy megengedte Krisztus neki. Valamiért megengedte Krisztus neki, hogy hozzánk érjen, hogy megszabadítson. Lejárt az időm. Ennyit tudtam elmondani, ennyit meg lehet emészteni. Az utolsó az azt mondjuk, ha Krisztus a mi életünk megjelen, akkor mi lesz velünk? Mi is megjelenünk vele a dicsőségben. Az előző gondolathoz még csak annyit hozzátoldanék, hogy mivel el vagyunk rejtve Krisztussal az Istenben, ezért sokszor nem ért meg minket a világ, vagy legtöbbször nem értnek minket meg az emberek. Mert mivel nem ismerték meg Krisztust, ezért nem ismerik föl bennünk a krisztusi életet. De érdekes, hogy Isten nem fél ettől, hogy emiatt leáll a misszió. Amit megismerhetnek belőlünk, az elég annak, hogy az emberek megtérjenek. De a világ, aki nem akar megtérni, vagy a gyülekezet, aki nem akar megtérni, ezeket a dolgokat nem élvezi, mert el van rejtve előtte. Emlékeztek, hogy a tanítványoknak mi lett a szemükkel? Szátyolos lett a szemük. Hát nem értitek az írásokat. És beszél egyik vagy másik testvér a békességről és az örömről, tele van, látszik az arcán, hogy tele van, és a másik nem érti. Mert el van rejtve előle. Mert ő nem is akarja ezt a Krisztust megérteni. Valamelyik másik Krisztust akar megérteni. Az, ha megszólalhatna, arra örömmel ráhangolódhatna. De az igazi Krisztus el van rejtve az ő szeme elől, mert aki nem akarja megismerni Krisztust, az nem fogja megismerni, mert Krisztus nem fogja magát ráerőltetni, de eljön az idő, amikor minden szem meglátja őt. De akkor késő lesz megtérni. Megjelenünk ő vele a dicsőségben. Testvéreim, ahogy végignézzük a Bibliát, és végignézzük az egyház történelmet, nagyon kevés dicsőséget kapott Isten népe, és kap itt ezen a földön. A félreértés sorozata. A félre magyarázás sorozata. Lásd, matató, és lásd azt, hogy ezek nem tudnak egyebet csak Bibliát, ezek csak a Bibliát, ezek csak a Bibliát, sőt, még a Biblia olvasók is mondják, hogy hát mit állandóan jön a Bibliával. De eljön az idő, amikor Krisztus a mi életünk megjelen az ő jobb keze felül. Megjelenünk mi is a dicsőségben. Nem a mi érdemünk miatt, hanem az ő érdeme miatt. Nem a mi jó cselekedeteink miatt, hanem az ő jó cselekedeteink miatt, amit bennünk elvégzett, hogy azokban járjunk. Jön az jutalom. Testvéreim, drága barátaim, akiknek Krisztus az élete, jön a jutalom a dicsőségben. És a hívő ember látja át, látja ezt. És ezért itt ezen a földön nem esik össze a csüggedés miatt. Ha meg is kísértetik a csüggedésben, de nem esik, hogy jaj, nem értékelték, ezt se értékelték, azt se értékelték, mert látja azt az időt, amikor Krisztus a dicsőségben megjelenik. Akkor mi is? Mikor Krisztus, hogy van, még egyszer ismételjük el. Mikor Krisztus ami életünk megjelen, akkor mi is ővele együtt a dicsőségben áldott legyen az ő szent neve. Amen. Imádkozzunk. Esélyeink, lehetőségeink, kiváltságaink vannak Krisztusban. Ha van valaki, vagy valakik azért, akik most kimondottan szeretnének ezért hálát adni. Vagy kimondottan el szeretnék mondani, Uram, sajnos ebből keveset tudtam átvenni, mert úgy megszoktam már ezeket az igéket, hogy nem igazán tudtam odafigyelni, és nem igazán tudtam ezt az életembe követni. Bocsáss meg, az Úr új kezdést ad. Csendesedjünk el, és egy néhányan, akik szeretnének hálát adni és könyörögni lehetséges.
Őtért. Köszönjük azt, hogy a te kegyelmedből lehettünk itt, és köszönjük azt, hogy a te kegyelmedből olyan sok mindent kaptunk te tőled, amire nem vagyunk érdemesek, sokszor fel sem tudjuk fogni azt a sok jót, azt a kegyelmet, amit ránk parzarolsz. Köszönjük Istenünk te neked, köszönjük azt, hogy ezen a délelőttön próbáltál bennünket tanítani, és rávilágítani arra, hogy csak is megtérés által nyerhetünk örök életet. Istenünk, imádkozunk azokért, akik még ki akarják kerülni ezt a helyzetet, amiben vannak, és nem akarnak megtérni te hozzád, hanem más útat akarnak keresni. Szólj hozzájuk, Istenünk, és hozd őket vissza az atyai házhoz. Istenünk, köszönjük azt, hogy ott lehetünk veled a dicsőségben akkor, hogyha kitartunk te melletted. Adj kitartást továbbra is nekünk, és segíts bennünket egy tiszta életre, hogy amikor megjelensz a te dicsőségedben, ott lehessünk te veled. Vezess tovább bennünket, Istenünk, és segíts, amikor eltávozunk ebből a helységből, akkor is hadd legyenek ott ezek a gondolatok, és hadd tudjunk te rólad elmélkedni, gondolkodni, és változzunk meg abból, amiből meg kell változni. Köszönjük, hogy ezt munkálod közöttünk. Légy áldott ezért. Amen.
Amen. Mondjuk együtt. Az Úr közel.